Dr. Bern Miklós püspök atyával beszélgetünk az ő életéről, és volt olyan kedves, hogy engedett, hogy tegeződjünk, úgyhogy akkor én arra gondoltam, hogy kezdjük a gyerekkorral.
Na, azt szoktam mondani, hogy egy ideális, szép, reményt ígérő helyzetbe jöttem a világra.
Ez jól hangzik.
Hát először édesapámról. Érdekes módon egy barátom a közelmúltba, aki hobbiból családfakutatást végez, felhanyalotta, hogy segít nekem is kideríteni a őseimet, a múltamat. És akkor ott most eljutottunk az ő segítségével oda, mert én annyit tudtam, hogy édesapám Temesváron született, és utána már aztán Pesten éltek. Na most ez a barátom kinyomozta, hogy a nagypapa viszont Pesten született. De az ő felmenői viszont valahol Rozsnyó környékén éltek. Ez a Bell família. Azt is kinyomozták, hogy az ők nagypapámat még Behernek hívták. És aztán hogy nem, már a nagypapa az már Berként szerepelt.
Becher,
igen, hát szóval érdekes. Na, ezt csak úgy megjegyzem. Róluk semmi más nem tudok, de a nagypapa az már Budapesten született. Na most ő úgy került Temesvárra, hogy ott létesült egy gázgyár, és őt oda meghívták mérnökként. Tehát a nagypapa is már műszaki ember volt, és a temesvári gázgyárba kapott állást. Na most ott ismerte meg az apai nagymamát, és ott született apám. De aztán utána nem sokkal visszajöttek Budapestre, tehát apám már Pesten járt iskolába. Na jó, hát nem akarok ilyen nagyon-nagyon részletekbe elmenni, tehát apám villamosmérnök lett, és a gazgyárba dolgozott. De hát, amit mindig egy kicsit olyan büszkén szoktam mondani, hogy apám nagyon szerette a motorokat, ilyen motorversenyeken is részt vett, meg régi fényképeket őrzök, hogy oldalkocsis motorral, barátjával bejárta Ausztriát, meg Olaszországot.
És te is szereted a motorokat.
És én is szerettem a motorokat. Igen. Na, lényeg az, hogy édesanyámat, hát egy baráti társaságban ismerhette meg valahol Pesten, bár ezt anyám mindig mondja, hogy igazából egy egri kiránduláson figyeltek föl egymásra, és ezt mindig emlegette anyám, hogy ott kezdődött az ő barátságuk, szerelmük. Na, lényeg az, hogy 43-ban megszülettem, és hát egy-két fényképet még őrzök arról, hogy a Zivatar utcában volt a lakásunk.
Hát ez második kerület.
Az második kerület. Apám nagyon büszke volt rám, és 44 nyarán, akkor még van egy-két fényképp, ahol a unokatestvéreimmel együtt nyaralunk Zebegénybe a nagymamánál, az anyai nagymamánál.
Volt te már egy éves, ugye 43 június.
Akkor igen, júniusban voltam ugye egy éves, és hát ugye még ilyen emlékem van.
És mamát családjáról mesél van.
És édesanyám családját is most kiderítettük már azt is, hogy egy ausztriai gyökerekkel rendezik az ő család, ők húberek voltak. De aztán, hogy mikor kerültek Pestre, azt nem tudom, de valamikor már a 19. század végén, és egy kocsmáros dinasztia volt, az anyai ág. Ugye a Huber vendéglőt mindig úgy emlegette anyám, hogy hát az egy jó hely volt Pesten. És a nagypapáék, ez a dédszülők generációja, de a nagyapám, anyai nagyapám, az már elvégezte a műegyetemet, és ő építészmérnök lett. És az ő gyerekei is, tehát anyámék, ők négyen voltak testvérek, hát mindnyájan tanultak, két fiú testvére, egyik építészmérnök lett, másik általános mérnök, és az egyik testvére Almar meghalt. De itt még azért talán annyit, hogy a anyai nagypapáról azt tudom, hogy majdnem az egész első világháborút végig katonáskodta szerb fronton, de hát hála Istennek hazajött. Édesanyám, ő viszont mindig büszkén mondta, hogy ő földrajz, természetrajz szakos tanár lett. Hát ugye ez a természetrajz, hát ez a kémia, biológia, igen, akkor még talán együtt volt. De a földrajzot nagyon szerette, arra emlékszem. Na, lényeg az, hogy összeházasodtak, én megszülettem, és utána már jött a front, és 44 karácsonyán átköltöztünk
az Ivatar utcából
a Lágymányosra, egy Tarszali utca nevű kis utcába, ahol a keresztapámék laktak, mert hát naivul azt hitték, hogy oda nem fognak átjönni az oroszok. Na mindegy, hát szóval egy naivitás volt, de hát átjöttek az oroszok, és apámat is többi férfiakkal együtt összeszedték Málenki robotra.
Ez azért volt, mert sokkal több embert jelentettek, hogy mennyi német harcol itt, mint amit a végén találtak, és meg kell tenni a létszámnak, és azért beszedték az embereket, akit találtak.
Hát ilyen, ez is volt. De a lényeg az, hogy lőszerládákat cipeltettek velük, meg ágyút toltak, meg ilyesmiket. És ez így ment egy pár napon keresztül, míg nem február 11-én, és ez azért hangsúlyozom, mert...
Ez 45 február.
45 február 11-én. Este volt a kitörés a várból, és apám délelőtt meghalt a Villányi úton. Hát a harcok közben. Tehát ott megtalálták anyámék, több mint 20-an haltak ott meg egy ágyú körül. Tehát ott nyilván még a várból eltalálták azt az üteget, és ott meghaltak. Na hát szóval ez volt a szép, ideális háttér, ilyen gyorsan véget ért. És akkor az Ivatar utcai lakásba nem tudtunk visszamenni, mert az bombatalálat érte, és akkor anyámmal kijöttünk Szebegénybe a nagymamához. És hát erről még nincsenek nagyon emlékeim, tehát egész pici gyerekként.
Melyik nagymamád?
Ez az anyai nagymama. Az anyai nagymamád. Egyébként a anyai nagypapa is, az is 45 februárjában halt meg. Tehát mind a ketten özvegyen maradtak, és hát a két özvegyasszony nevelt engem, de ez 45-től egészen 49-ig, amikor 6 éves lettem, és akkor anyám nagyon akarta, hogy én pesti iskolába járjak, és akkor egy nagynéném, anyai nagyapámnak a testvére, az egy szintén özvegyasszony volt, az befogadott minket, a 9. kerület Iparművészeti Múzeum melletti utca, Kinizsi utcában ott volt a lakása. És így oda költöztünk anyámmal, és én ott kezdtem meg 49-ben az általános iskolát, a Bakástéri fiúiskolába.
Pesti gyermek.
Pesti gyermek. Lettem újra, és első-második osztályt jártam oda a Bakástéri iskolába, hát arról már azért vannak emlékeim. A második évet befejeztük, és akkor egyszer csak jött a kitelepítési határozat.
Ez volt 1951-ben. 51. És miért?
Mert hát a nagynéném, ugye mondtam, hogy vendéglős diasztina volt nagypapáik, és hát ugye a vendéglőt is persze elvették, és hát ő ott maradt egyedül, a nagymama, vagy a nagynéni, de hát ő is rossz listán volt.
X-es volt.
X-es volt, de hát ami azt hiszem, hogy a magyarázat az volt, hogy valakinek tetszett az a lakás, és akkor így ment ez. Na lényeg az, hogy akkor 51. június végén nagynénivel együtt, anyámmal
születésnapom alkalmából
egyszer csak Szabolcsba találtuk magunkat, egy Gégén nevű faluban.
Kelet-Magyarország.
Igen. Hát ez ott Nyíregyháza, Kisvárda között van egy kis falu, és hát oda kerültünk.
És ott jól érezted magad legalábbis. Pozitívak az élményed, írtad ezt a könyvedben.
Hát igen, tehát én akkor 8 éves gyerek voltam, és hát pesti gyerekként nekem az érdekes volt a falusi környezet. Én mindig büszkén mondtam, hogy én már szőrén ültem a lovat. Mert hát amikor a gazda vitte a lovait itatni, akkor én fölülhettem a ló hátára. Nem sok pesti gyereknek adatott meg. És hát ugye ilyen emlékeim vannak, hogy volt az aratás, akkor hát minket is kivezényeltek az aratásra, és hát én Szeglédi kannával hordtam a vizet az aratóknak, anyám meg markot szedett, tehát ott ilyen élményeim is voltak.
És akkor láttátok ott.
És ugye ez úgy volt, hogy duplán büntettek bennünket, minket azzal, hogy a pesti lakásból kizsupoltak, de ahol betelepítettük, azok meg kuláknak számító módosabb gazdák voltak, hát őket meg ezzel büntették, hogy ők kulákok, és kaptak egy anyakukra egy családot. És hát a mai eszemmel csak nevetek rajta, hogy a kulák mi volthoz, az kellett, hogy volt két lóuk. És hát ez már nagy gazdának számított, mert volt szekerük, meg hát nyilván földjük is. Amit aztán persze rövidesen TSZ-be elvittek meg minden, de ami az érdekes, hogy mind a mai napig tartom a kapcsolatot ezzel a családdal. Tehát én nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk, mert ők nem ellenséget láttak bennünk, hanem sorstársat. És hát emlékszem, hogy ott ettem először káposztás rétest. Megkínáltak, hogy Miklóska, hoztunk rétest neked. Hát én otthon nagymamánál csak valamilyen édes rétest ettem, cseresznyés rétest, vagy nem tudom, megyes rétest, és amikor beleharaptam, hogy káposzta van benne, hát nem tudtam elképzelni, hogy ez milyen.
És jó volt?
Hát először furcsa volt, aztán utána megszoktam. Meg hát emlékszem, hogy a házigazdának is hasonlókorú fiai voltak. Hogy azzal játszottunk a szénakazal, hát az volt a nagy játszóhely. Hogy leugráltunk a szénakazal tetejéről, meg hát sok minden
butaságot. Csintevéseket tettetek?
Igen. Mindenféle huncutságba belevittek, és volt a falu szélén a tó, ami hát körülbelül egy ilyen 20 négyzetméteres pocsolya volt, de az volt a tó, és ott fürödtünk. Szóval ezek ilyen gyerekkori emlékek, és nem értettem, hogy anyámnak ez miért nem tetszik. Meg hát szegény nagynéném is ott, hát ők ott sírdogáltak.
Azon túl, hogy sírdogáltak volt. Tudom, markot szedtek?
Hát igen, hát a nagynéném akkor már beteg volt, hát ő csak ül szegénykém. De hát anyám ott próbált valamit. Azt tudom, hogy már akkor kezdett kötni, hát pulóvereket, ilyesmiket kötött. Meg arra is emlékszem, hogy összegyűjtötte, hát mint pedagógus összegyűjtötte ott a szomszéd gyerekeket, és hát ilyen nyári iskolát, meg nem tudom, miket csinált nekünk.
És meddig tartott ez a gégény?
Na most ez a gégény, ez néhány hónapig tartott csupán, mert a nagybátyámék próbáltak megmozgatni mindent.
Itt? Vagy Budapesten?
Itt Budapesten, és azt elérték, hogy áttelepülhettünk Zebegénybe a nagymamához.
A kapcsolatról mondtad, hogy az annyira elmélyült ott is, hogy még ma is kapcsolatban vagy velük.
Igen.
És 2023 van, és akkor ez 1951-ben
volt. Igen.
Hát ez, és akkor annyira mély volt, hogy nagyon szerették a Mikroskát.
Igen. És hát ugye ez a kapcsolat azt jelenti, hogy az egyik unokát már én eskedtem, és hát tartom velük a kapcsolatot. Hát ezek kedves emlékeim.
Na de, és akkor elintézték, hogy visszakerüljetek Budapestre.
Nem. Budapestről szó se volt, hanem hogy Zebegénybe, az anyai nagymamához, aki mondom, hogy ott töltöttem az első éveimet is már a nagymamánál, egész 49-ig. Csak akkor közben volt a 2 év pesti iskola, és akkor aztán visszakerültünk. Egyébként továbbra is rendőri felügyelet alatt voltunk.
Rendőrök voltak.
Igen.
És ez mit jelentett?
Ez azt jelentette, hogy bármikor jöhettek a rendőrök létszám ellenőrzésre. És ezt többnyire éjszaka csinálták.
És ez valóban meg is történt.
És ez többször megtörtént. Becsöngettek, és népsorolvasás volt. Ugye a nagynéni, meg anyám, meg én, és hát...
És ha nem lettetek volna ott, mondjuk te,
igen,
akkor mit lett volna?
Hát akkor nem tudom, hogy...
De ott voltál.
Tehát ott voltam, okay. Igen.
Nagymaroson beszélgettünk az otthonokban.
Igen.
Zebegény nincs túl messze, de az mennyi idő tart, és akkor mesélj egy kicsit.
Na most, hát aztán Zebegény volt tulajdonképpen a gyerekkorom további helyszíne. Tehát már a harmadik osztályt már ott Zebegénybe jártam.
Tehát 10 éves voltál, 10-11.
Nem, hát az még 8 éves. Hát ja, még abban az évben, de ősszel már itt Zebegénybe bevettek az iskolába. És akkor egészen 8-ig oda jártam a Zebegényi iskolába. Na most erre megint azt mondom, hogy ez megint falusi környezet, és hát a legkedvesebb emlékeimet őrzöm már ebből a Zebegényi időszakból. Ugye ez 51-től 57-ig.
Akkor már a forradalom az a tárcsa.
Igen. Tehát a forradalom idején voltam 8-os.
És éreztél valamit belőle?
Arra már egész világosan emlékszem, hogy ott mi is vonultunk, és hát skandáltunk mindenféle rigmusokat, hogy ruszkik haza, meg...
Az Zebegényi főtéren?
Az Zebegényi főtéren, hogyne.
És akkor a párbizottságban, vagy volt egyáltalán?
Arra emlékszem csak, hogy rögtön megalakult valami nemzeti bizottság, amiben benne voltak a tanáraink is, meg ismerősök. Megtudtuk, hogy Pesten forradalom van, már másnap vagy harmadnap már ott Zebegényben is mindenki ott volt a nagygyűlésen, fölvonuláson, és nagyon boldog volt mindenki.
Volt, aki nem?
Hát arra nem emlékszem. De az biztos, hogy egy-két ember, aki olyan vezető pozícióban volt, mondjuk a pártitkár vagy iskolai igazgató, azok eltűntek.
És visszatértek.
És aztán utána 2 hét múlva visszatértek. De az biztos, hogy senkit nem bántottak. Hát ez milyen olyan jó hecnek fogtuk föl a gyerekként.
Felnőttek biztos.
Igen. És aztán hát utána értesültük róla, hogy hát, hogy mi van Budapesten, és akkor aztán hát, hogy...
Itt nem jöttek a szovjet tankok errefele?
Hát talán egyszer láttunk tankot is. De, hát
a, de nem ez volt a fő.
De nem ez volt a jellemző.
És hát akkor néhány tanítási nap szünet után
igen, aztán folytatódott az iskola. És hát ugye gyerekként nem sokat fogtunk föl ebből mi. Hát az évekkel később tudtuk meg, hogy tulajdonképpen mi is volt. Aztán amikor már később följöttünk Pestre, akkor láttuk a szétlőtt épületeket, amikor először mentünk föl Pestre anyámmal.
57-ben befejezted az általános iskolát,
igen, igen.
És elkezdted a középiskolát, valószínűleg a középiskolát, szinte
igen,
biztosan,
igen.
És akkor merre mentél?
Na most ez is érdekes volt, hogy hát ugye jártunk templomba anyámmal, és hát a helybeli plébános mondta, hogy hát mehetnék Esztergomba a Ferences gimnáziumba. De hát, hogy nagyon jól emlékszem arra, hogy anyám azt mondta, hogy amíg ő él, addig szeretne ő nevelni engem, akármilyen kedvesek is a szerzetes papok, meg a Ferences iskola.
És ez akkor úgy emelt ezek szerint? Ezek szerint igen?
Igen, igen, igen. A másik alternatíva az, az volt a legközelebbi középiskola Vácon volt. Úgyhogy aztán Vácra íratott be anyám, úgyhogy 57 őszétől bejáró diák lettem Zebegényből Vácra. És hát ezt mindig szoktam emlegetni, hogy azokban az években még gőzmozdony volt, és hát bizony elég kezdetleges volt a vasúti közlekedés. Ugye Zebegényből Vácig tovább tartotta az út, mint most Zebegényből Pestig. Na mindegy, de hát ez csak romantikus volt inkább, és lehet, hogy akkor is megfogalmazódott bennem, hogy, hogy én nekem mozdonyvezetőnek kéne lenni, mert az nagyon tetszett nekem a gőzmozdony, és...
Igen, de legjobb,
igen. Igen. Na de lényeg az, hogy a 4 év a Váci gimnáziumban, hát az egy nagyon szép időszak volt, kedves, jó tanáraim voltak.
És fiú gimnáziumban.
Nem, nem, ez vegyes iskola volt. Itt mondjuk még magyarázatként azért hozzáteszem azt, hogy Vácon a piarista gimnáziumot azt államosították, és az egykori teológia épületébe költöztették át az állami gimnáziumot, és a piarista gimnázium helyén pedig gépipari technikum volt. Na, mindegy. De mind a kettő ott volt a főtéren, a Székesegyház egyik és másik oldalán.
De te egyikbe se jártál.
De én jártam ebbe az állami gimnáziumba.
Ja, igen, igen.
És 5 párhuzamos osztály volt, abból volt 2 fiú osztály, 1 lány osztály, és 2 vegyes osztály. És hát én is az egyik vegyes osztályba jártam, és hát ezt azért szeretem emlegetni, mert mind a mai napig tartjuk a kapcsolatot a régi osztálytársakkal. És hát ez egy kedves adottság is volt, hogy annyira vegyes osztály volt, hogy 17 fiú volt, 17 lány, úgyhogy mindenkinek volt párja. És nagyon szeretjük, hogy nekem is volt párom. És hát tényleg gyorsan elszaladtak ezek a középiskolai évek.
És milyen tantárgyat szerettél, vagy még át közelhozott a tanárok?
Hát elsőként mindig ezt mondom, hogy én nagyon szerettem a matematikát. És hát ahogy visszagondolok, hát úgy, mint bejáró diák, elég hamar beértem az iskolába.
De mondjuk lehetél volna koleszos is.
Lehettem volna koleszos is, de
anyám
azt akart, inkább járjak be. És amikor beértem az osztályba, akkor már mindig ott várt egy-két lány, hogy Miki, magyarázd el a matekot. Segíts gyorsan megcsinálni, még a, nem, nincs kész a leckénk.
Fel akár vissza is lehetne élni.
Hát igen, úgyhogy szóval ez a matematika nekem nagyon tetszett, és hát kicsit pimasz módon azt szoktam mondani, hogy a matematikát azért szerettem, mert azt nem kellett tanulni. Vagy megérti az ember, vagy nem, azt, mert többit azt kellett tanulni. De nagyon szerettem a történelem tanárunkat
is. A matek tanár is jó volt akkor.
Matek tanár is jó volt. De a osztályfőnökünk az magyar tanár volt, őt is szerettük.
Ezek mind férfiak?
Ezek mind férfiak voltak. De aztán a kémia tanárunk az volt nő, meg később a biológia tanárunk is nő volt.
Nyelveket gondolom orosz tanultál.
Na most, hát ezt is akartam mondani, hogy mind a mai napig tartom a kapcsolatot az orosz tanárunkkal. A Steyer Bandi bácsi, aki most már 90 év fölött van, az is nagyon szeretett engem, és azért is, mert a Zebegényi általános iskolában nem volt orosz még akkor. Tehát én nem tanultunk mi oroszt. És akkor 57-ben bekerültem a gimnáziumba, hát a többiek, akik más iskolából jöttek, azok már tanultak oroszul. És akkor a Steyer tanár úr azt mondja, nem baj, Miklóska, majd én foglalkozom veled, és év végére behoztam a lemaradásomat. Úgyhogy nagyon büszke volt rám.
Tudsz valamit oroszul?
Hát azon mindig nevetünk, hogy hát jelenteni kellett az óra elején, hogy Jadokladubájúvám se sztám klassze. Nyíkton játszózt, hogy meg hát emlékszem, hogy egy Puskin verset is megtanultunk, hogy Szizsú, Zarisz, Jótkoj, Vtyemnyíces, Roj, Szkarjomnyönnyű, Volje, Arjol, Maradoj. Nagyon büszke voltam rá. De egyébként éppen ő miatta meg is szerettük az oroszt, hát főleg amikor már harmadik, negyedikbe, hát akkor Puskint, Lermontovot, Tolsztojt olvashattunk, hát az már nagyon-nagyon érdekes volt.
Töri tanár úrral eljutottatok a 20. századi történelmig?
Hogyne, hát persze.
És akkor lazán oktattam, mondjuk, nem tudom, meddig tanultátok, 45-ig tanultátok talán, vagy?
Hát, biztos.
De nem volt semmilyen konfliktus.
De nem volt semmi konfliktus. Hát, tanultuk a szovjet mezőgazdaság vívmányait, meg a TSZ-ek eredményeit, hát ugye, amit akkor tanulni kellett, ebből különösebb problémák nem volt, hát... Ez volt a lecke, aztán megtanultuk. De tényleg máig is visszagondolva nagyon örülök annak, hogy a tanáraink azok jó pedagógusok voltak. Tehát én nem emlékszem, hogy valami nehézséget jelentett volna a fegyelmezés, vagy...
Pedig vegyes osztály.
Vegyes osztály voltunk, de hát még az egy, hát nem tudom, hogy mit szoktuk mondani, hogy az még egy más világ volt.
És bulisztatok?
Na most ez is egy érdekes dolog, hogy én nem emlékszem arra, hogy először is nem volt időm se arra, mert hát ugye vége volt a tanításnak, azért jöttem vonattal, hogy még egyszer visszamenjek Váncra, hát arra szó sem volt. Már negyedikben volt szalagavató bál, hát ugye arra emlékszem, hogy ráléptem egy-két lány lábára.
Ezt én is csinálom.
Ugye? Okay. De nem nagyon haragudtak rám, meg nagyon, hát... De olyan külön bulizásokra nem emlékszem. Az, hogy még akkor nem volt falun, az még nem volt divat.
És egy középiskolában azért most már nagyjából irányt vettél valamerre.
Igen.
Merre?
Na most ez érdekes volt, hogy tehát Zemegényben, ugye említettem már a plébánosunkat, hogy hát a Ferences gimnáziumba ajánlott volna. Ugye jártunk templomba, és ennek a plébánosnak egy nagy érdeme, hogy foglalkozott velünk fiatalokkal. Vitt kirándulni bennünket.
Középiskola mellett.
És hát, ami tényleg egy nagy bátorság volt, hogy egyszer elvitt minket egy ilyen illegális cserkésztáborba is, Balatonhoz.
Ez 56 van?
Hát ez 56, 57, igen. Úgyhogy az egy nagy bátorság volt, mert ezért éppen, hogy megúszta a börtönt. Mert ugye hát akkor ezért...
Ezért?
Ezért. Tehát ezért nagyon sok pap börtönbe került, hogy illegálisan foglalkozik a fiatalokkal.
És egy házon belül nyomták fölött, vagy?
Nem. Hát csak...
Valaki.
Na, szóval a lényeg az, hogy elérkeztem a negyedikig, és amikor már hát kellett jelentkezni a továbbtanulásra, akkor hát az osztályfőnök is mondta, hogy hát tessék kitölteni a jelentkezési lapokat.
És mikor érettségiztél?
Ez 61-ben volt. És akkor megint kérdeztem, akkor én már kacsingattam a teológia felé, és a plébánosomat kérdeztem, hogy hát most mi csináljak. Azt mondja, te most ne foglalkozzál semmi mással, készülj az érettségire, de mondom, hát kell jelentkezni már a továbbtanulásra. Azt mondja, hát akkor jelentkezzél valamelyik egyetemre. És hát ugye a keresztapám is műszaki ember volt, jelentkeztem a műegyetemre. Na de akkor, mikor már beadtam a jelentkezési lapomat, akkor pár nap múlva beivatott az igazgató, és azt mondja, hogy hát vegyem tudomásul, hogy az iskola nem javasol engem egyetemre, mert hiába vagyok a legjobb tanuló az osztályba, én tüntetőleg jártam továbbra is hittanra. Mert akkor az év volt még 56 után, éppen az alatt a 4 év alatt ilyen fakultatív hittanóra. És hát akkor tényleg negyedikből már csak én voltam egyedül.
De az iskolán belül?
Iskolán belül. És akkor erre mondta az igazgató, hogy tüntetőleg én hittanra jártam, nem léptem be a KISZ-be, hát azt mondja, az iskola nem javasol az én tovább tanulásomat. Hát akkor még ilyen világ volt. Tudomásul vettem, de hát aztán készültem az érettségire. Engem az már nem zavart, mert úgyse oda akartam menni eredetileg. És akkor leérettségiztem, és utána jelentkeztem a teológiára, Esztergomba. Mert egyház megyeileg Zemegény Esztergomhoz tartozott. És akkor megvolt a fölvételi, föl is vettek, és hát ezt az érdekes kalandomat, hogy abban maradtunk, hogy tehát azt közölték, hogy majd szeptember, nem tudom, 10-én kell jelentkezni az esztergomi kollégiumba. És akkor tényleg hát el is búcsúztam Zemekénybe anyáméktól, és mentem a kis kofferommal Esztergomba, és amikor odaérek, a ottani valamelyik előjáró tanár meglátott, azt mondja, hát te miért jöttél? Hát mondom, hát azt mondták, hogy fölvettek engem. Azt mondja, igen ám, de téged a budapesti teológiára küldünk. Hát nem kaptál értesítést? Hát mondom, nem. Na nem baj, kikísérlek a esztergomi vasútállomásra, szállj fel a vonatra, még akkor estig beérsz Pestre, és akkor ott jelentkezzél. Hát tényleg beértem Pestre, hát még az is egy érdekes kaland volt, hogy ajánlott, hogy vegyek, vagy kérjek taxit. És akkor mondom a taxinak, hogy taxisnak, hogy Ötvös utca 7-be vigyen. Azt mondja, jó. És akkor egyszer csak megáll egy ház előtt, azt mondja, itt van Ötvös utca 7. Hát nekem gyanús volt, mondom, várjon már egy kicsit, megnézem, hogy ide kellett-e jönnöm is. Bemegyek, 6. kerületi párbizottság volt éppen. Hát egy kicsit gyanús volt, és kérdeztem, hogy ez a teológia. Nem tudták, hogy milyen vagyok, vagy miket kérdezek. Mondták, hogy ez nem teológia. Hát akkor aztán visszamentem a taxisnak, és mondtam, hogy nem jó helyre jöttünk. Azt mondja, hát talán a 5. kerületi Ötvös utcába kellett volna jönni. Hát mondom, valószínűleg. És akkor odaértünk, és az tényleg az volt az egyetemi templom mellett, ott volt a teológiai kollégium, de ott ugyanez a történet megismétlődött, mint Esztergomba, hogy megmentem, és a portásról gyanúsan nézett, azt mondja, majd szól valamelyik tanárnak, tárjak addig itt. Jön egy tanár, azt mondja, hát te mit keresel itt? Hát mondom, hát Esztergomból küldtek ide, így hívnak. Azt mondja, tényleg a neved rajta van a listán, na de hát itt csak egy hét múlva kezdődik a tanév, úgyhogy még eléred a nyugati pályaudvarba vonatot, menj vissza haza még Zebegény. És akkor este 10 óra körül becsöngettem anyámhoz, mi van veled? Hát mondom, haza küldtek. Na hát ez gyors, nem sokáig tartott. Na ez a kalandom.
És közben a gimnáziumi osztálytársaidők hova ment, milyen irányokba mentek?
Nagyon sokan tovább tanultak, lettek mérnökök, pedagógusok. Ezt később úgy viccesen szoktuk mondani, hogy a mi osztályunk le tudja fedni az egész magyar társadalmat, mert lett szülésznő is az osztályból, aztán többen lettek tanárok, jogász is lett, meg érdekes, hogy orvos nem lett senki, de amin legjobban nevettünk mindig, hogy, és hát most már van egy pap is az osztályba, de ami a legfontosabb, hogy van egy sírkőfaragó is.
És van.
És tényleg volt egy sírkőfaragó is. Úgyhogy mindig fontosnak tartottuk az osztály találkozókat, és mind a mai napig ez így van, de már az osztálynak több, mind a fele már nincs közöttünk.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Berg Miklós püspök atyával, és ott hagytuk abba, hogy jelentkeztél a teológiára a 6. kerületi párbizottságon. De aztán ugye kiterült, hogy ez nem ott lesz. Mikor volt ez? Hányat írunk?
Ez 1961-ben, tehát az érettségi után, szeptemberben.
És hogy nem lettél mérnök, mert azért úgy kezdődött ez, hogy mérnök, de mégsem lettél, hanem, és ezt elmondtuk már, akkor most jön a teológiai évek.
Tehát kezdődött 61 őszén, nyugodtan mondom, hogy 6 nagyon szép évem, akkor még úgy hívtuk, hogy a központi papnevelőintézet, vagy hittudományi akadémia, ami hát a Pázmány Egyetemnek volt a teológiai kara, de ugye amikor még a Pázmány Egyetem éppen szünetelt, akkor ilyen hittudományi akadémia nevén szerepelt. Na most már újra indult a Pázmány Egyetem, és most már megint hittudományi kar néven ugyanott folytatják a teológiai képzést. Ez ott van a jogi kar mellett, az egyetemi templom másik oldalán, és hát ha visszagondolok erre a 6 évre, a legfontosabb, ami eszembe jut, hogy éppen ezek alatt, az évek alatt folyt Rómába a II. Vatikáni zsinat. Szinte pontosan
23.
János pápa kezdeményezésére.
Aminek a mai folytatását érhetjük szinte Ferenc alatt.
Igen, Ferenc pápa tovább folytatja, most már ugye szinódusként emlegetjük. Ez csak megint egy vicces kis történetet mondok, hogy 61. október 11-én volt egy ilyen házi ünnepség, ahol beöltöztettek bennünket, így nevezzük azt, amikor fölvettük a teológus ruhát a reverendát. És hát erről van fényképen, és ez október 11-e volt. Na most a vicc itt jön, hogy egy év múlva, október 11-én nyitotta meg a II. Vatikáni zsinatot 23. János pápa, akit hát azóta szentként tisztelünk, és hát én viccesen így szoktam mondani, hogy azért akkor, mert ő megtudta, hogy mi október 11-én egy évvel ezelőtt vettük fel a reverendát.
Felpróbáltátok?
És fölpróbáltuk, és passzolt.
Az a kérdésem, hogy 61-ben 5 évvel az 56-os forradalom után voltunk, és akkor ti mit éreztetek? Akkor szabadabb volt, hogy éreztetek valami politikai ellenőrzést, vagy egyáltalán ez hogy is volt?
Ez nagyon érdekes. Tehát amikor én 61-ben megkezdtem a teológiai tanulmányaimat, úgy hívjuk a kollégiumunkat, hogy a szemináriumban összesen 27-en voltunk. A felső évesekkel együtt mi 90 első évesek. Tehát ezt azért hangsúlyozom, mert nem sokkal előtte, tehát az 56-os forradalom után, 59-ben szétverték a teológiát. Ennek az előzménye az volt, hogy megpróbálták a teológusokat is belevinni a úgynevezett békemozgalomba, tehát a politikai hatalommal lojális egyházi mozgalomba, és akkor...
Ma is van békemozgalom.
Hát igen.
Igen, jó. Mindegy, igen.
Ugye ennek már más a tartalma. A lényeg az, hogy akkor megtagadták, egy rendezvényre nem mentek el a teológusok, akkor még több mint 100-an voltak ott a központi szemináriumban, és ezért büntetésből mindenkit elzavartak. Tehát nem kaptak lehetőséget a továbbtanulásra. Ugye ez volt 59-ben, most 2 év múlva, tehát rajtunk kívül még volt 18 fiú, akit valahogyan összegyűjtöttek, de ez még mind azt jelenti, hogy a forradalom leverésének a légkörébe kezdtük mi is a tanulmányainkat. És bizony, ha visszagondolok, tényleg állami felügyelet alatt voltunk, időnként a pártbizottságból, vagy az egyházügyi hivatalnak hívták ugye azt az intézményt, jöttek hozzánk ellenőrizni látogatóba, tehát éreztük ennek a helyzetnek a súlyát, meg tudva tudtuk azt, hogy nagyon sok pap van még börtönben. Azok közül is, akik teológusként ugye megtagadták akkor a együttműködést, és hát ez bizony egy nyomasztó élmény volt. De ha visszagondolok, ezt messze fölülírta az a öröm és az a reménység, hogy Rómában zsinat van, és az egyház egy belső megújulásnak a tanúja vagy részese, és hát ez az egész papi életemre egy olyan indítást adott, ami talán a gondolkodásomat, magatartásomat is meghatározta és magyarázza.
Néhány tanáradról beszéljél.
Tényleg, ha visszagondolok a tanáraimra, nagy tisztelettel és szeretettel gondolok vissza rájuk. A Tamás Gerger Alajos ferences rendi szerzetes volt az ének tanárunk. És emlékszem, hogy az első este, amikor még ismerkedtem a házba, hogy a folyosó merre visz, összegyűjtött bennünket ének órára, mert vasárnap már énekelnünk kellett a vasárnapi misén az egyetemi templomba. És kezemben nyomták azt a nagyon vastag Gregorián énekes könyvet, az úgy hívták, hogy Uzuális, és soha életemben még ilyen latin énekekkel nem találkoztam, de hát Alojzi bácsi biztatott, hogy ebben majd belejövünk. De az ő kedves humora, az rögtön feloldotta ezt az első bizonytalanságot, vagy meglepetést. És hát a Lojzi bácsiról még annyit, hogy amikor jött be hozzánk órára, föltűnt, hogy mindig két fiatalember kísérte őt. És hát kérdeztük, hogy később, hogy hát miért kísérik őt mindig ezek a fiatalemberek. És akkor tudtuk meg, hogy 56 után a Lojzi bácsit is börtönbe csukták, és egy ilyen fura lélektani hatása volt a börtönnek, hogyha Pesten az utcán, hát amikor már kiengedték, ugye, meglátott egy egyenruhást embert, akkor egy ilyen idegroham jött rá. És ezért kísérték őt, hogy vigyázzanak rá.
Itt a Margit körúton ő egy templomban volt, és ott volt plébános, és fantasztikus közösséget tett, és az én anyám is ott kezdte a gyerekkorában a kórust, és vele is ilyen barátságos volt, hogy oda ment, nem tudom, 53-54, mit tudom én, az anyám is akkor mondta, hogy hát énekeljen néném, és akkor az anyu énekelt, hogy úttörődalt, és akkor fú, föl a véve, és az anyám ott maradt egészen, amíg benne fejezte az orvosi egyetemet. És hát, akkor ő mesélt...
Kapusztán kórus volt.
Igen, kapusztán kórus. és ő mesélte, hogy az 50 elkapták és megverték a börtönbe a Rózibát, és utána neki epilepsziás rohamai voltak.
Hát igen, na erre utaltam, igen.
Megemlékeztünk a Rózibát, és...
Hát a többi tanáraimról is, csak röviden. Tehát aki a legnagyobb hatással volt rám, az a Gál Ferenc professzor úr volt, úgy hívtuk, hogy a dogmatika tanára volt, tehát a tételes itt annak a professzora, aki... Éppen a zsinat, a II. Vatikáni zsinatnak a gondolataival, a megújulásnak, a belső reformnak a gondolataival nevelt bennünket, és egy nagyon világos, tiszta gondolkodású ember volt. Később is, évekkel, évtizedekkel később is, ha egykori tanítványai találkoztunk, akkor rám büszkén mondtuk, hogy mi Gál tanítványok vagyunk. Ez meghatározta megint csak az egyházképünket és világképünket, gondolkodásunkat, még talán rögtön hozzáteszem a ökumenikus szemléletünket is, vagyis a protestánsokkal, ortodoxokkal való kapcsolatunkat is, ami akkor még nem volt olyan magától értetődő, mint éppen napjainkban, hát éppen Ferenc pápának a gyakorlata kapcsán, aki olyan bizalommal keresi a közös utat. Még említem Kecskés Pál professzor urat, aki a filozófia tanárunk volt. Nagyon tiszteltük és szerettük őt, és egy olyan kicsit szerényebb ember volt, de egy nagyon bölcs gondolkodású ember volt. Hát tanultuk a klasszikus görög-római filozófiai örökséget, de hát egyáltalán a gondolkodás tudományába beavatott bennünket. Aztán említeném Szörényi Andor professzor urat, aki a biblikus professzorunk volt. Hát az meg a Biblia szeretetére nevelt bennünket. Kaptunk egy olyan alapot, egy olyan látásmódot, ami aztán hozzásegített ahhoz, hogy hát később én magam is aztán tanár lehettem a esztergomi főiskolánkon, de hát ez már egy későbbi történet. A lényeg az, hogy visszatérve a II. Vatikáni zsinatra, ugye hogy egy évvel később kezdődött, miután én megkezdtem a tanulmányaimat, és 1965. decemberében, amikor ez a zsinat véget ért, a 5. ülésszak végén, akkor fejeztem be tulajdonképpen a felkészülésemet, és közvetlen akkor utána szenteltek pappá, először diákonussá, majd aztán 66. júniusába Esztergomba pappá szenteltek. De akkor még utána egy évig bennmaradtam a szemináriumba, 6 évesként, és hát akkor abban az évben Zuglóba jártam ki vasárnaponként, már lelkipásztori szolgálatra. És közben készültem a doktorátusra.
Még visszakanyarodnék a Gál tanár úrféle ökumenizmus. Éppen most zajlott a keresztény zsidó tanács ülése, ez az október 18, és a II. Világháborút követően ez is tartozott a tolerancia nevelésbe.
Tehát ez nagyon érdekes volt, ha visszagondolok megint ezekre a 60-as évekre, na de hát már az előzmények is tulajdonképpen ebbe irányba mutattak, hogy a kommunista diktatúra közelebb hozott bennünket egymáshoz, a más felekezettek közösségeihez, tehát akár a zsidó egyházhoz, vagy pedig hát a protestánsokhoz, ortodoxokhoz, hiszen egyformán mindnyájunkat a hitünk miatt hátrányos helyzetbe hoztak. Tehát ez egy érdekes dolog volt, hogy tulajdonképpen mindnyájan éreztük azt, hogy üldözöttek vagyunk a hitünk miatt, és ez felettette egyre inkább az ellentéteket egymás között.
Mondtad, hogy Zuglóba kezdted, és akkor utána talán egyszer csak kaptál egy plébániát, de nem biztos ez így volt.
Az egyéves zuglói szolgálatom után kaptam meg a hivatalos beosztásomat Zuglótól nem sokkal messzebb, Kőbányára, a Szent László plébániára. És ott már káplán voltam, de hát ez megint az akkori helyzetre jellemző, hogy volt egy plébános, és mellette voltunk 3 káplánok.
Mit jelent ez a káplán?
Az azt jelenti, hogy a felelős vezetője az egyház községnek az a plébános, de a káplánok ugyanolyan fölszentelt papok, tehát ugyanúgy miséztünk, eskedtünk, kereszteltünk, temettünk, mint ő, de a felelősség az övé volt. Tehát ezért más fogalommal úgy mondjuk, hogy segédlelkészek voltunk.
Igen.
A protestánsok így használják. Ez is nagyon szép volt, 2 évig voltam ott. Egyrészt ugye úgy emlékszem, hogy állandóan tatarozták azt a templomot, ez egy nagyon-nagyon szép Lechner Ödön által tervezett templom volt.
Ez a Kőbányai úton van, nem?
A Kőbányai, igen.
Ó, az nagyon szép, igen.
Igen. De ami nyomasztó volt, hát ez talán nem érti senki félre, hogy hát ez a kőbányai plébánia, ez körülbelül egy 40 ezres városrésznek volt a plébániája. És ennek a következménye az volt, vagy következtébe nagyon sok temetési szolgálatot kellett vállalnunk, és hát szinte kicsit túlzással azt mondom, hogy naponta mentünk a 28-as villamossal ki a Kereszt-úri köztemetőbe, és hát azért ez emberpróbáló feladat volt, hogy újra és újra a gyászszolgálatot vállalni.
És milyen korú embereket temettetek?
Hát az teljesen vegyes.
Vegyes, nem, szóval nem volt jelen. Igen.
Maga az a tény, hogy ez egy kicsit nyomasztó. De hát emellett ott is voltak gyerekek, minisztránsok, esküvők, és hát ami érdekes, hogy azóta is tartok néhány családdal kapcsolatot.
Ugye és ez úgy jellemző nálad, ez egész életed. Biztos, hogy merre jártál, ott azokkal tartod a kapcsolatot.
Hát, igen. Gyönyörű kórus volt ott a Marsányi Pista karnagyúr vezetésével, a kórus sok tagjával is vagyok ma is személyes barátságba, kapcsolatba. Ezt csak azért említettem a kórus, mert valahogy az egész papi szolgálatom alatt mindig kapcsolatban voltam az egyházi zenével. Hát ugye ezt a előbb Tamás Lojzi bácsi kapcsán is mondtam, hogy kaptam egy ilyen indítást, de aztán később is hát az esztergomi éveimre gondolok, vagy hát pláne a Lászi éveimre, hogy nagyon sok gyönyörű zenei élménybe lehetett részem, minden voltak nagyszerű kórusok. De hát aztán rögtön hozzáteszem, hogy amikor aztán már önálló lettem, de hát ez már a következő időszak, amikor hát Márjanosztrára kerültem már önálló plébánosnak, akkor édesanyám orgonált a kóruson.
És te gyerekkorodban tanultál zenét?
Igen. Édesanyám nagyon szépen zongorázott, és hát tanított engem is zongorázni, de hát én elég lusta gyerek voltam, úgyhogy olyan magas szintre nem jutottam el, de abban mindenképpen szerepe volt anyámnak, hogy megszerettem a zenét, és én nagyon hálás vagyok neki. 67-től 69-ig voltam Kőbányán, és utána helyeztek Márjanosztrára, már önálló beosztásba. És ez azért volt nagyon kedves nekem, mert akkor már özvegy édesanyámat ugye magamhoz vehettem, és ő ellátta a háztartásomat, és orgonált ugye a miséimen, és ott következett 6 nagyon szép, boldog év. De hát persze erről is hát hiszem nagyon sokan, ha hallják Márjanosztra nevét, akkor biztos, hogy eszükbe jut a börtön, hiszen ez is egy nagyon érdekes adottsága volt ennek a kis falunak, hogy az egykori pálos kolostor épületébe, hát a 50-es évek elejétől börtön alakítottak ki, pláne súlyos politikai elítéltek részére, és közös volt a templom és a börtön udvara. Tehát nyilván azért vigyáztak, hogy össze ne keveredjünk, de maga ez is egy olyan nyomasztó élmény volt, hogy a börtön udvaron keresztül tudtam csak bemenni a templomba. Ami egy gyönyörű, nagyon szép barokk templom, hát ezt mindig emlegetjük, hogy Nagy Lajos király alapított ezt a kolostort, és hát tényleg nagyon kedves kapcsolat volt a lengyelországi Częstochovával, azzal a híres búcsújáróhelyjel, hiszen innen Márjanosztráról mentek az egykori pálos szerzetesek Lengyelországba.
És az, hogy Márjanosztrán voltál, közel végül is, ahol a nagymamád házába éltél, ugye? Szóval ez egy véletlen volt, vagy ez azért valami egyéb is hozzájárult?
Hát én azt hiszem, hogy az akkori püspököm ezt figyelembe vette, hogy ott közelbe legyek. Hát,
akkor már ott is maradtál ezen a környéken.
És aztán ott is maradtam. És hát ugye még erről a Márjanosztrai 6 évről még annyit, hogy nem csak, hogy a börtönudvaron keresztül kellett bemenni a templomba, hanem egy érdekes helyzet volt, hogy a börtön volt a falu részére a legközvetlenebb munkahely. Tehát ott dolgoztak fegyőrként, vagy melléküzemekbe, vagy konyhán nagyon sokan, de viszont ennek az ára az volt, hát ez is még a 70-es években vagyunk, hogy hivatalosan nem mehettek templomba, mert hát ugye ez is még a kommunista idők alatt volt.
Ja, akik a börtönben dolgoztak.
Akik a börtönben dolgoztak, azok ugyanúgy, mint a pedagógusok, vagy mások, mehettek templomba. Viszont egy nagyon érdekes következménye volt ennek, hogy ha ők nem jöhettek a templomba, én viszont elmehettem hozzájuk a családokhoz. És hát bizony mai eszemmel tulajdonképpen egy egy víziót éltem meg már ott az egyház jövőjéről, hogy háznál esketem, kereszteltem, és titokban mentem a gyerekekkel foszizni, vagy a Börzsönyi hegyekbe kirándulni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a jövő egyháza, amiről ugye Ferenc pápa olyan sokszor beszél, hogy álmodjunk a jövő egyházáról, én azt hiszem, hogy ez a kisebb közösségeknek az egyháza lesz. Na de ezt csak zárójelbe mondtam, hogy én azt már a 70-es években tulajdonképpen gyakoroltam. Tehát a személyes kapcsolat az mindennél fontosabb volt nekem, és megint csak azt mondom, hogy mind a mai napig régi tanítványaimmal tartom a kapcsolatot. És hát most ugye itt Nagymaroson élek, tehát közel vagyok Márjan Osztrához is, meg hát Zebegényhöz is, tehát ezek a régi kapcsolatok elevenen élnek.
Márjan Osztrán volt 6 év, mindig is ott maradt a környéken, ugye ezt beszéltük.
Igen, igen. 1976. januárjában kaptam egy áthelyezést a Duna másik oldalára, Pilismarótra. Ott meghalt a plébános, és akkor a püspököm oda helyezett. Ott voltam 21 évig, és hát édesanyám is jött velem, de hát ez is megint érdekes, ahogy előbb mondtad, hogy ez a Duna másik oldalán van éppen a gyerekkorom kedves falujával, Zebegénnyel szemben. És hát ez már a Pilis oldalán van, Pilis lábánál van, Dunapart, tehát ez megint nagyon fontos volt nekem, hogy a természet közeli élmények azok adva voltak, akár a gyerekekkel való foglalkozásnál, meg hát az én életszemléletem szempontjából is ez nagyon fontos volt. Édesanyám ott is orgonált a templomba, és itt éltem meg tulajdonképpen a rendszerváltást. Ugye amikor még kezdtem, ugye 76-ban, hát akkor még azért javában a kommunista időszak volt, de már egy kicsit, ahogy szoktuk emlegetni, a puha diktatúrának az évei. Összebarátkoztam a tanárokkal, összebarátkoztam a erdészekkel, természetes, hogy bejelentkeztem a tanácselnöknél is, és olyan szép baráti kapcsolatok alakultak ki, és hát ahogy mai eszemmel mondom, hogy elnézték nekem, hogy mindig sok gyerek üzsög körülöttem. A iskolába elmentem a gyerekekhez az iskola után, és vittem őket a templomba hittanos foglalkozásra, meg hát egyre többször mentem velük kirándulni, vagy pláne nyári időbe a Dunaparton ott nagyokat játszottunk, és hát tényleg nagyon boldogan éltem ott az emberek között. És hát megint hozzáteszem, hogy mind a mai napig élő kapcsolatban vagyok nagyon sok régi tanítványommal.
Ez a 80-as évek?
Hát ugye a 80-as évek egészen 97-ig ott volt az állomáshelyem, de rögtön hozzáteszem, hogy már 2 év múlva, akkor már a Lékai Bíboros volt a főnököm, mint esztergomi érsek, és kinevezett esztergomi főiskolai tanárnak. És 79-től 24 éven keresztül tanítottam aztán a teológián, esztergomi főiskolán. Hát a pirismaróti évek alatt ez úgy ment, hogy hetente 4 alkalommal a délelőttöket esztergomba töltöttem a főiskolán, délután meg már aztán foglalkoztam a pirismaróti gyerekekkel, családokkal. Egy nagyon szép időszak volt, és aztán 93-ban meghalt édesanyám, akit hát ott temettünk el, és utána 4 év múlva, akkor már a Paskai Bíboros volt a főnököm, az kinevezett az esztergomi szeminárium rektorának. És akkor hát átköltöztem Pilismarótról Esztergomba. És hát közben még a belvárosi plébánián is töltöttem egy pár hónapot, de így értem meg, vagy így értem el a 2000-es évhez, amikor kineveztek segédpüspöknek, hát pontosabban már II. János Pál pápa nevezett ki segédpüspöknek a Paskai Bíboros mellé. De továbbra is maradtam a szeminárium rektora és teológiai tanár.
Én most visszatérnék a 80-as, 90-es évek boldogságához, vagy a 80-es évek, akkor már puhá volt a rendszer, oké, ezt te is mondtad, de nem érezted körülötted, előfordulnak olyan emberek, akik az egyház küldet, de nem biztos, hogy nem figyelnek rád oda. Hogy ilyesmit nem lehetett érezni?
De bizony éreztem. Éreztem, és hát tényleg szoktam mondani, hogy hálát adok a Jóistennek, hogy sikerült elkerülni mindenféle csapdát. És
volt?
Hát voltak csapdák, voltak. Amit időbe észrevettem, és hát mai eszemben megint csak azt mondom, hogy az Úristen így vigyázott rám, hogy volt mire hivatkoznom, egyik, hogy édesanyámmal kell törődnöm, másrészt pedig ott voltak a gyerekek. Mondom, hát sajnos én el vagyok foglalva, úgyhogy
Mondanál egy ilyen csapdát?
Na jó, hát ezek a csapdák ma úgy, hát ismerjük ezt a beszervezési kísérletet.
Ja, ilyenek voltak. Aha.
Igen, igen.
Érdekes, tehát, én is átéltem, pedig azért gondolkoztunk egy pár évtizeden.
Tehát az egy nagyon csúnya világ volt, ez az alattomos dolog. De hát ezért mondtam, hogy...
Értem.
Hála Istennek megúsztam.
De nem biztos, hogy nem adnák ki a dossziédat, ha kérnéd. Biztos mindenkiről kiállítottak. És akkor segédpüspök lettél, ugye ezt említetted?
Igen.
Mit csinál egy segédpüspök?
A segédpüspök, ez körülbelül olyan, mint az előbb mondtam, hogy a káplán, a plébános mellett van ilyen segédlelkész. Hát a szó is kimondja azt, hogy segédpüspök, tehát segít a megyéspüspöknek. Ez azt jelentette, hogy...
Tehát te esztergombos segítesz egy megyéspüspöknek?
Tehát a Paskai Bíboros mellett, ugye az az esztergomi egyházmegye, esztergom-budapesti egyházmegye központja, és Paskai Bíboros úr mindig megbízott püspöki szolgálattal. Akár papszentelésre küldött, akár templomi búcsúünnepekre, vérmálásra sokszor, tehát több budapesti plébánián is szolgálatot teljesítettem, vagy hát az egyházmegyének a különböző részein. Ugye az esztergomi egyházmegye az egész átöleli ezt a Esztergom környékét, tehát Dorog, még az egykori plébániáim, ugye Pirismarót, meg aztán Dömös is.
Mint fölülről nézhetted.
Hát most egy kicsit fölülről nézhettem. És hát ugye ez azt jelentette, hogy mindig megbeszéltünk minden fontos programot Paskai Bíboros úrral, és hát segítettem neki.
És aztán egyszer csak Vácra ott lettél püspök, megyés püspök. A kettő között eltelt valami idő.
Hát az a 2000-es év, még arra visszatérek, hogy az volt ugye a jubileumi év, és pont akkor szenteltek püspökké. Hát egy évben a Erdő Péter bíboros úrral, meg a Veres András püspök úrral, őket Rómába szentelték, engem meg már Esztergomba. Az egy felejthetetlen élmény volt, hogy akkor ősszel mentünk Rómába a jubileumi évre, hát ilyen nagy magyar delegációval, hát zarándoklattal, és akkor találkoztam igazán személyesen először II. János Pál pápával, ott Rómába. Hát ugye előtte már itt járt Magyarországon, de hát akkor csak messziről integettem neki, de akkor már püspökként én is oda mehettem hozzá köszönni, és volt alkalmam, hát Paskai Bíboros úr mellett segédpüspök részt venni a római programokon, amikor a püspökök hivatalos látogatást tettek Rómába, és egy asztalnál ülhettem II. János Pál pápával, mikor egy meghívott bennünket, püspököket. Az tényleg egy nagyon nagy élmény volt. Ő egy szent ember volt, és tényleg úgy mindig szoktam emlegetni, hogy a tekintete, az a jóságos, az a tiszta tekintet, az nekem nagyon fontos élményt jelentett. Ugye ez volt a 2000-es év, és akkor hát utána gyorsan eltelt az a 2,5 év, és 2003-ban kaptam meg a kinevezést a Váci megyés püspöki szolgálatra.
Volt segédpüspököd?
Igen, hát a kezdetben még nem volt, de én kértem Rómából segédpüspököt, és tényleg elég hamar kinevezték a Varga Lajos segédpüspök urat mellém, aki hát ugyanúgy segített nekem, mint én korábban a Paskai Bíboros úrnak. És ugye a Váci egyházmegyéről azért annyit kell tudni, hogy ez az egyik legnagyobb egyházmegye Magyarországon. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy az egész Nógrád megye, a Pest megyének a kétharmada, egészen Szolnokig, meg még hát Szolnok alatt is egészen Cserkeszőlő a legvégső. Tehát legalább 1 millió ember lakik ezen a területen, több mint 300 plébánia, legalább 400 templom tartozik ehhez a területhez, és hát viccesen szoktam mondani, hogy amíg a megyés püspöki szolgálatot végeztem, évente kb. 40 ezer kilométert autóztam.
De már nem Trabanttal.
De már nem Trabanttal, hanem akkor már volt egy Volkswagen szolgálati autónk, később aztán volt már sofőröm is, de tényleg sokat utaztam. De ez megint egy nagyon kedves időszak volt, rengeteg emberrel találkoztam, amit hát megint csak mind a mai napig tartanak ezek a baráti kapcsolatok. Papokkal is, meg hát az egyházközségik vezetőivel, de hát nagyon sok kedves személyes élményt gyűjtöttem össze.
Úgy kezdtük ezt a beszélgetést folyamot, hogy ugye megjelent egy könyv, a 80 éves születésnapodra júniusban. És abban olvasható néhány megemlékezés, írás, a te váci működésedről, és nagyon meleg hangon szólnak a híveid, hogy mennyire szeretnek téged még ma is, és milyen sokat jelentettél neki, és itt vannak milyen emlék. Hát szóval akkor itt azért történtek dolgok. Hány év volt ez?
16 évig tartott ez a váci szolgálatom, 2003-tól 2019 nyaráig, amíg hát kinevezték a Marton Zsolt püspökurat utódomnak. Még talán annyit, hogy a püspöki szolgálatunkban a 75 év a korhatár, és hát ilyenkor be kell nyújtani a lemondási nyilatkozatot Rómába. Ezt én is megtettem még 18 tavaszán, ugye akkor voltam 75 éves, és akkor még egy évig vártam az intézkedésre, végül is 76 évesen adtam át a szolgálatot.
És 16 év alatt milyen változások történtek? Mert ugye a veszprémi püspök, hogy miket csinált, azt a Ötvös Károly könyvéből tudom, hogy a Balaton utazásban van a Ranolder János püspökről rosszul szó, de hát biztos te is ismered ezt a nevet és a történetet is, vagy akkor mesélj a te 16 évedről.
Tehát ami elsőre eszembe jut, és hát az egyházunk mai helyzetére rávilágít, hogy a paphiány az egyre erősebben jelentkezett. Ha 16 évre visszagondolok, egyszer összeszámoltam, majdnem 100 papot temettem a 16 év alatt, 90-valahányat pontosan, és közben pedig új misés papot, tehát fiatal papot talán összesen 50-et szenteltem. Tehát ez azt jelenti, hogy legalább 50-nel csökkent a papság létszáma a Váci Egyház megyébe, ez alatt a 16 év alatt. És hát ugye ezzel naponta találkoztam ezzel a problémával, hogy az egyházközségek kértek papot, és hát nem tudtam nekik papot adni. Hát az összevonásokkal próbáltuk ezt a helyzetet kezelni, de hát ezt tudjuk, hogy ez nem megoldás.
Ma is így megy az egészségügybe is. Igen. A tanároknál. Igen.
De éppen ehhez kapcsolnám a másik témát, ami talán erre a 16 évre megint jellemző, hogy az első időben beszélgettem az akkori debreceni püspökkel, a Bosák Nándi püspökatyával egy alkalommal, és kérdeztem, hogy ő hogy oldja meg a paphiány problémáját. És akkor azt mondja, hogy ő arra méltó férfiakat akolitussá avat. Hát még akkor én is néztem, hogy mi is az az akolitus. Hát ez egy régi egyházi szolgálatnak a kifejezése, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy segít a papoknak a szolgálatába, és hát mondom, akkor én is ezt megcsinálom, mert megpróbálom. És én se akartam elhinni szinte, hogy első évtől kezdve, tehát 2004-től legalábbis, évente 25-30 nagyszerű embert küldtek a papok erre a képzésre, ez egy két éves képzés volt, és ma már a Váci Egyházmegyének több mint 300 ilyen felavatott akolitusa van, akik nélkül ma már nem tudnánk egyszerűen működni. És erre nagyon nagy hálával gondolok vissza.
Misészhet is egy akolitus?
Nem. Az ő szolgálatuk úgynevezett ige liturgia vezetésre jogosítja őket, ami azt jelenti, hogy a pap távollétébe ők felolvassák a szentírási részeket, együtt imádkoznak a hívekkel, áldoztatnak a liturgia végén, és hát erre csak megint azt mondom, hogy előre vetíti megint az egyházunk jövőjét. Ugye most ugye ott van Rómában a szinodus Ferenc pápa vezetésével, ahol hát az egyház jövőjéről tanáskoznak, de az egyik legfontosabb és legsürgetőbb kérdés, hogy lesznek-e az egyházközségeinknek vezetői. És ez az akolitus képzés, és hát azért hozzáteszem, hogy ezzel együtt a úgynevezett diákonus képzés is ebbe az irányba mutat, ahol családos embereket fölkészítünk egy feladatra, és rájuk bízzuk az egyházközség vezetését. Most a diákonusokról még annyit, hogy a ősegyház életéből ismerjük, az egyházközségek mindig is érezték a szociális gondoskodásnak a feladatát. És a szegényekkel, betegekkel, üldözöttekkel való törődést bízták ezekre a szolgálattevőkre, akiket diákonusnak neveztek. Akiknek ez volt az elsőleges feladatuk, hogy gyűjtsenek adományokat és osszák szét a szegények között. Ez is csak így megjegyzem, hogy egy olyan érdekes, hogy amikor Pilismarótra kerültem, akkor tudtam meg, hogy a pilismaróti templom védőszentje a Szent Lőrinc diákonus. És egy nagyon szép oltárkép is van róla, aki vértanúja lett a, hát az ősegyháznak. Rómába azért került ő a vértanúságra, mert az akkori császár emberei rajta ütöttek egy keresztény közösségnek a istentiszteletén, miséjén, és valaki besúgta, hogy hát az egyház kincseit a diákonus kezeli. És hát ugye a rómaiak, meg hát ugye a kapzsi császár, vagy a prefektusa azt mondta, add elő az egyház kincseit. És hát azt hitték, hogy itt valami nagyon sok pénzről van szó. Pedig hát csak a karitatív gyűjtésekre vonatkozhatott ez, és akkor hát a Szent Lőrinc állítólag a legenda szerint azt mondta, hogy hát nagyon sok kincse van az egyháznak, de hát ahhoz sok szekér kellene, sok kocsi kellene, hogyha azt mind át akarom adni a császárnak. És hát a mohó császári ember tényleg kirendelte oda a római szekereket, és akkor a Lőrinc pedig fölültette rá a szegényeket, a betegeket, és azt mondta, ezek az egyházunk kincsei. Na és akkor ezért nagyon megharagudtak rá ezért az ő tréfájáért, és elevened megégették. Tehát ez csak úgy azért jutott eszembe, hogy a diákonusi szolgálattal én ott Pilismaróton ilyen módon találkoztam. Na most visszatérve a Vászi éveimre, tehát diákonusokat is képeztünk, akik már ténylegesen egyházközségeket irányítanak, vagy vezetnek, ők családos emberek, akik a saját munkakörükből vagy már nyugdíjasok, vagy pedig amellett vállalják az egyházközség vezetését. Ha még hozzákapcsolhatok valamit a Váci éveimhez...
Váci templom.
Igen, igen. Hát ugye, az nagyon-nagyon kedves.
Nagy felújításon ment át.
Hát az most van éppen a felújítás, mert készülünk az Egyházmegye 1000 éves alapítása évfordulójára, és hát ezért most Marton Zsolt püspök úr hát ezt a felújítást irányítja.
Tehát a Fehérek templomát azt a te időszakodban találták ott, nem?
A Fehérek templománál találták meg, igen, az én időszakom előtt közvetlenül a múmiáknak a kép.
Igen.
Arra gondolsz biztos.
Igen, igen.
Úgyhogy hát ez egy egész érdekes dolog volt, hogy ott...
Az életistudományban olvastam annak.
Igen, ott megtalálták azt a leszárt prince részt, tehát a kripta részt, ahol több mint 200 éppen maradt holttestet találtak. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy természetes módon mumifikálódtak ezek a holttestek, és hát ami nagyon érdekes, hogy azonosítani lehetett őket, mert a plébánián megvoltak az anyakönyvek. Ez a 18. század közepétől, 1700-as évek közepétől majdnem 100 éves időszakot ölel át, és hát ez egy nagyon érdekes egyháztörténeti, meg kultúrtörténeti lelet volt, ami hát Vászot egy kicsit így is híressé tette.
Tehát azt lehet mondani, hogy 16 éves működés alatt komoly szervezeti változások történtek.
Tényleg nagyon sok szép emléket őrzök, akár a Egyházmegyei Múzeumról, vagy az én időmben építettük az új levéltárat, vagy hát tényleg egy nagyon szép kezdeményezés volt, hogy van végre egy vendégháza a püspökségnek, az Altán bíborossal püspökről elnevezett vendégház, tehát egy kis szállodája van a püspökségnek, és ez azért érdekes, mert a városnak egyébként nem is volt szállodája korábban.
És ez kereskedelmi ügyemegység tulajdonképpen?
Hát igen, 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 tehát bárki igénybe veheti, és hát ezt csak megjegyzem, hogy egy nagyon kedves, érdekes kapcsolata van a városnak, Donaueschingen nevű német kisvárossal a Duna forrásánál, és hát a német barátaink nagyon-nagyon szerettek minket, és hát én is többször voltam ott náluk, látogatóban ők is évente mindig eljöttek, tehát ők az ő segítségéből épült ez a kis szálloda egyébként, kedves élmény ez is. És hát ugye szeretettel gondolok vissza a Váci püspöki székházunkra, ahol kulturális programok voltak, hát azzal mindig nagyon büszke vagyok, hogy voltak a zenei esték ott a díszterem, és hát tényleg nagyon sok kedves ember megfordult ott.
Váci Konzival volt élő kapcsolatotok?
Hogyne, hát a zenei élet, azt ugye előbb is mondtam már, hát ott Vászon nagyon szép, hát a Vox Humanára is nagyon büszkék vagyunk. Igen. Oxumán a kórusra, de a székesegyházi kórusunk, a Cecília kórus is, hát az is nagyon nívós Varga Lasszi atya vezetésével, tehát ott is nagyon sok szép hangverseny volt a székesegyházban, és hát a zeneiskolával, ugye hát a konzervatóriummal a kapcsolatunk is nagyon élő, szép volt. Tehát mindig mondom, hogy el voltam kényeztetve zenei tekintetben is. Sok kedves emléket őrzök Vászról.
Most Nagymaroson élsz, te még ott misézel?
Hát hogyne. Tehát Nagymaroson is rendszeresen misézem. Hát ezt csak úgy megemlítem, hogy a COVID-járvány idején kitaláltuk a mise közvetítésnek a módját, lehetőségét, amit mind a mai napig is folytatunk, úgyhogy a vasárnap esti félhetes misémet Pax Televízió is élőbe közvetíti, meg a YouTube csatornán is mindig közvetítik. Úgyhogy nagyon sok visszajelzést kapok, hogy lélekben velem együtt vannak ezeken a nagymarosi miséken. De ezen kívül a környékre is járok, rendszeresen Kismarosra, Zebegénybe, Szobra, egész Vámos Mikoláig is megyek, nagyon sok esküvőt tartok, hát mondjuk sajnos itt is mondjuk azért a legtöbb a gyászszertartás, de hát azon kívül, hát keresztelek is, meg bármi más feladatot ugye a plébánossal egyeztetve.
És hát nagyon aktív életet élsz, mert evezel, közel a Duna.
Hát igen.
Lehet, hogy most már nem olyan sűrű, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Hát nem. És hát ugye rögtön azért hozzáteszem, hogy 4 éve vagyok most már nyugdíjas, és ezzel együtt a lelkipásztori szolgálattal párhuzamosan van egy alapítványom, a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány, ami azt jelenti, hogy a Máltai Szeretett Szolgálattal együttműködve nógrádi falvaknak a felzárkóztatási programjában veszünk részt. Hát ez elsőbben a hátrányos helyzetű cigány családoknak a támogatását jelenti. Tehát az energiámnak azért az egy elég jelentős részét ebbe az alapítványba viszem, és hát vannak nagyszerű munkatársaink, sokat járok ezekben a nógrádi falvakban, Széchenyi és Algotarján között, és hát ez is nagyon fontosnak érzem, hogy még amíg az Úristen ad erőt, hasznosítsam magamat hát ilyen szociális téren, mert azt hiszem, hogy ez az egyik legsürgetőbb feladata a mi magyar társadalmunknak, a leszakadó falvainknak a életben tartása vagy megsegítése, meg hát a cigány népességnek a támogatása. Szóval nem unatkozom.
Nagyon köszönöm.